Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, szeptember 5-e van, köszöntöm Önöket. A mai egészségkódban két témát dolgozunk fel. A második részben a Magyar Paralimpiai Csapat egészségügyi vezetőjével, dr. Bejek Zoltánnal beszélgettünk arról, hogy hogyan készült fel a paralimpiai válogatott az idei paralimpiára, milyen speciális feladatokat és kihívásokat jelent a paralimpikonok orvosának lenni. Az első részben az arc álcsont szájsebészetben alkalmazott 3D tervezés a témánk, illetve azt, hogy milyen esetekben alkalmaznak csontpótlást a szájsebészetben, és a 3D tervezés milyen módon segíti az orvosok és a páciensek életét. Professzor dr. Németh Zsolt lesz a vendég. Az egészségkód szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az egészségkód első témája a 3D tervezés, ez esetben az álcsont szájsebészetben, és aki segít nekünk megérteni ezt a folyamatot, professzor dr. Németh Zsolt, a Semmelweis Egyetem arc álcsont szájsebészet és fogászati klinika igazgatója, egyetemi tanár. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is Önt és a hallgatókat is.
Először hosszú évekkel ezelőtt hallottam arról, hogy 3D tervezés nyomán, aztán 3D nyomtatással pótolnak koponyacsontot. Ebben az esetben itt csak a 3D tervezésről beszélünk. Milyen esetekben szükséges a szájsebészetben a 3D tervezés és a csontpótlás?
Tehát a 3D tervezés és ez alapján végzett helyreállító műtétek az orvostudomány számos területén kifejlesztésre kerültek és széles körben alkalmazottak. Így például a mi határterületi szakmánkon a fogorvoslásban is, és természetesen az arcálcsont szájsebészetben is. Elsősorban onkológiai, rossz indulatú daganatokra kell így gondolni, esetek kapcsán, de nagyon sokszor jóindulatú elváltozások után kialakult csonthiányoknál, vagy fejlődési rendellenességek kapcsán létrejött csonthiányoknál, illetve balesetek után, amikor olyan csonthiánnyal állunk szembe, amit műtétileg kell pótolni, hogy az arc álcsontok megjelenését helyreállítsuk, vagy az elveszett rágófunkció, rágóképességet helyreállítsuk. Ilyenkor mind szükség lehet csontpótlásra. És a csontpótlásos műtéteken belül az egyik nagyon modern, a páciensek és az orvosok érdekeit egyaránt szolgáló eljárás, ez a háromdimenzionális tervezés által támogatott rekonstrukció.
Ez a 3D tervezés mit váltott ki? Azelőtt, amíg ezt nem alkalmazták, hogyan rekonstruálták az állkapott csontot?
Hát például, hogyha az alsó álcsontban, ugye az állkapocsban volt egy hiány, akár egy egész féloldali álcsont hiányzott, ilyenkor a lehetőség nyílott, ugye sokkal korábban csak fémprotézisekkel, vagy kerámia protézisekkel pótolták ezeket a hiányzó csontszakaszokat, ezek nem voltak előnyösek, ezek sokszor kilökődtek, ezekben nem lehetett implantátumokat helyezni, hogy később a betegnek a koronái fogait pótoljuk. Ezért a legkézenfekvőbb és a biológiai és legmegfelelőbb pótlás, az ugye a saját csonttal történő pótlás, ez történhet a csípőcsontból, ritkábban lapockából, és az utóbbi években elterjedt előszeretettel pótlunk álcsontokat lábszárcsontból. Méghozzá úgy, hogy a lábszárcsontnak egy darabkáját eltávolítjuk, és úgy távolítjuk el, hogy a saját érellátással együtt, tehát a lábról a csonttal együtt kiveszünk artériát és vénát is, majd ezt fölvisszük, beillesztjük az álcsont hiány területére, és ezt az ereket, az artériát, meg a vénát a nyakon egy artériához, vénához csatlakoztatjuk. Tehát ez egy élő implantátum lesz, egy élő transzplantátum, ami nem szívódik föl, tehát a csonttömeg nem vész el, és később ebbe implantátumok is helyezhetők, fogászati implantátumok, amikre koronák vagy hidak készülhetnek. És ennek a korábban ugye ez a műtét közbeni méregetést, tervezést jelentett, amikor megláttuk, hogy mekkora a defektus, ami a műtét után létrejött, mekkora az állkapocs hiány. Ezt ugye centiméterrel lemértük, a lábszárcsonton ezt berajzoltuk, és ott vágtuk át a lábszárcsontot, akkor a darabot vettünk ki, amekkora szükséges. Viszont kell tudni, hogy a hosszabb szegment pótlásokra, tehát hosszabb álcsont pótlásokra, amikor hosszabb szakasz pótlása szükséges, ilyenkor nekünk a lábszárcsontot formálni is kell, mert a lábszárcsont az egy egyenes csöves csont, viszont az álcsont, az alsó állkapocs ugye az hajlik egy ívben, és nekünk ezt a lábszárcsontot ezt ilyen alakúra kell formálni műtét közben, tehát több helyen hűrésszel, csontfűrésszel be kell vágni, és a megfelelő formát ki kell alakítani. Ezek mind esetleges voltak, sokszor károsodott ennek a csontnak a vérellátása, és ennek a tervezéséhez is sokkal egyszerűbb és rövidebb, hogyha már műtét előtt a beteg álcsontjáról és a beteg lábszárcsontjáról CT felvételeket készítünk, ezeknek a CT felvételeknek az adatait bevisszük egy számítógépes tervező programba, ott mind az álcsontot, mind a lábszárcsontot három dimenzióban monitorképernyőjén meg tudjuk jeleníteni, és meg tudjuk tervezni azt, hogy hol vágjuk át a csontot, illetve a lábszárcsontot hol szegmentáljuk, tehát hol vágjuk át többször, hogy meghajlítható legyen, megtörhető legyen ívben, hogy az álcsont formája kialakítható legyen. Sőt, nem csak így megtervezhetjük, hanem sablonokat tudunk gyártani, amit itt a klinikán ki is tudunk nyomtatni, amiket műtét közben ráhelyezünk a lábszárcsontra, és a sablon vezeti a fűrészt, hogy hol kell pontosan vágni, milyen mélységben, milyen irányban, milyen szögben, és ezáltal tökéletesen megtervezhető, tehát azt fogjuk kapni műtét közben, amit előtte a számítógépen elterveztünk. Ez lényegesen lerövidíti a műtéti időt, sokkal pontosabb és kisebb meccéseket jelent a páciens számára, tehát ez egy orvos és beteg szempontjából, és természetesen az altatási időt is lerövidíti. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció, amit a számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a 3D tervezés és a 3D nyomtatás hozott el számunkra.
Mi dönti el, hogy melyik csontból veszik ki azt a darabot, ami szükséges a transzplantációhoz?
Nem, általában az dönti el, hogy egy teljes csonthiányról van szó, vagy csak részleges csonthiányról, tehát az álcsont teljes vastagságában hiányzik, vagy csak a fogak felüli rész hiányzik, például felső vagy alsó álcsontról van szó, milyen hosszú ez a szakasz, és milyen vastag, tehát milyen átmérőjű csontra van szükség, vagy illetve milyen típusú csontra, hiszen például a csípőcsont és a lábszárcsontnak a kvalitása, a tömörsége az nagyban különbözik egymástól. Tehát erre megvannak a szakma szabályai alapján kialakított eljárások és szokásrendek, illetve bizonyítékokon alapuló indikációk, hogy milyen hiányoknál milyen csontból, annak a csontnak mely részéből kell venni csontorlást.
A beszélgetésünk elején említettem, hogy egy korábbi alkalommal egy orvossal arról volt szó, hogy 3D nyomtatott donorral tudtak koponyacsontot pótolni. Ez az állkapocsont esetében is kivitelezhető, vagy itt teljesen másról beszélünk?
Igen, hát ez különbözik, ez inkább az induláskor volt így, hogy különböző, hát akkor még nem nyomtatták, ugye a implantátumok, a mesterséges implantátumok kialakításának alapvetően két módja van. Az egyik az, hogy például egy fémtömbből kifarag egy gép egy alakot, egy álcsont pótló darabot, vagy pedig additív, tehát nyomtató technikával egy fémporból egy három dimenziós nyomtató kinyomtat, felépít egy protézist. Hát régebben ez a kifarigcsálós módszer volt, egy gép, tehát számítógépen történő tervezés után egy gép kifaragta a szükséges alakú és tömegű implantátumot. Ilyenekkel történtek régen álcsontpótlások. Ezek általában tömeges fém vagy hálószerkezetű álcsontpótlás darabok voltak. Hátrányuk viszont az, hogy nem élő szövet, tehát nem ültethető vele később implantátum. A lágy részek, a környező lányrészek nem tapadnak oda, tehát nem egy biológiai anyag, hanem egy mesterséges, egy testidegen, bár az immunrendszer által tolerált fémről van szó, és ezen túlléptünk, tehát ma már nem törekszünk arra, hogy fémeket vagy kerámiákat építsünk be páciensekbe, sokkal inkább a saját biológiailag is abszolút megfelelő, és immunológiai szempontból is megfelelő saját csontjukat használjuk. Különbözik ez egy kicsit a koponyacsontpótlásokról, hiszen nagy kiterjedésű koponyacsont hiányoknál, ugye azok a csontokról beszélünk, amik az agyat fedik, a hajas fejbőrnek megfelelő területen, néha egy tenyérnyi terület hiányzik. És a szervezetből nem tudunk akkora csontlemezt venni sehonnan, amekkor ez a tenyérnyi területet pótolni tudná, tehát itt kézenfekvő, hogy valamilyen műanyagszerű anyagból, vagy fémszerű anyagból nyomtatási technológiával történjen egy implantátum, egy fedőprotézis készítése. Tehát ilyen szempontból, amennyire egy koponyacsont defektusnál ez kézefekvő és kívánatos, annyira nem ez a megoldás az álcsontok pótlásánál.
Ugorjunk egy picit vissza a 3D tervezésre, ugyanis érdekel a felépülésnek a sebessége, vagy a gyorsasága. A 3D tervezés az elhozta-e a gyorsabb felépülést, vagy ugyanannyi a felépülés, csak egyszerűen a hosszú távú beépülése ennek a transzplantált csontnak, az lesz tartósabb, vagy az lesz egy jobb minőség, vagy az, hogy az hozzá egy jobb minőségű életet?
Hát azt mondom, hogy ennek a nagy előnye a kiszámíthatóság, tervezhetőség, tehát hogy műtét közben nem ér minket meglepetés, és nem kell improvizálni. Ha improvizálunk műtét közben, az mindig valamilyen minőségvesztést is okoz. A gyorsabb felépülést nem mondanám, tehát hogy a sebgyógyulás például nem gyorsította meg ez az eljárás. Azt lehet mondani, hogy azáltal, hogy a csont vágási felszínek tervezhetőek, azoknak a dőlésszöge, ezáltal a befogadó csont, ahonnan a daganatot eltávolítottuk, annak a meclapja, illetve az átültetett csontnak, a lábszárcsontnak a meclapja jobban illeszkednek egymáshoz. Ezeket aztán fémlemezekkel, csavarokkal rögzítjük egymáshoz. Ez egy jobb gyógyulás, de a páciens felépülése, tehát utána a normális élethez való visszatérése, az ilyen szempontból nem rövidült le. A műtét ideje rövidíthető, és ezáltal a biztonsága orvos és beteg számára növelhető, ez az eljárásnak a lényege. És nyilván például onkológiai műtétek után szükség van még nyelés beszédterapeutára, tehát a pácienst újra meg kell tanítani beszélni, az izmok mozgását koordinálni, néha pszichológus közreműködés, tehát a rehabilitáció az ugyanúgy megvan, mint hagyományos más módszereknél.
Azt beszéltük korábban, hogy hol lábszárcsontból, hol csípőcsontból pótolják az álcsontot, viszont ezeknek feltetően más a csontsűrűsége. Tehát más lesz az életminősége a betegnek a transzplantáció után. Volt arra már példa, hogy emiatt az életminőség változás miatt meg kellett ismételni a műtétet?
Hát ugye ez mikrovaszkuláris rekonstrukciónak hívjuk, amikor egy élő, saját vérellátással rendelkező csont darabot ültetünk át, például a lábszárcsontból az álcsontok területére. Korábban szabad csontátültetések voltak, tehát szabad csípőcsont darabbal, aminek nem volt saját vérellátása, pótoltuk az álcsontok hiányát. A szabadon átültetett csontoknak egy teljesen bizonytalan, de nagy tömege felszívódik az átültetés követő egy-két éven belül, tehát ez 60-70%-ot is elérhet a volumenvesztés. Tehát nem kiszámítható, hogy mennyi csont fog megmaradni egy-két év után az átültetett területen. Ezek az érnyeles lebenyekkel, amik saját vérrelátással rendelkeznek, itt nem történik csontfelszívódás. A kérdésére, a konkrét kérdésére válaszolva, a csontoknak van, nyilván rengeteg tulajdonsága van, ami az átültetésnél szempont lehet. Például a csont kéregnek, a kortikális résznek a vastagsága, a csontnak az átmérője, a szerkezete, az alakja. Most a lábszárcsont az nagyon hasonlít az alsó álcsonthoz, egy vastagabb kérges ez egy cső alakú csont, egy hosszú csöves csont, a lábszárcsont, és egy vastagabb kérge van, és az alakja, a dimenziói azok leginkább megfelelnek. Egy picit vékonyabb, mint az alsó hácsont, de ezt hajlítva, szögben megtörve többször is, nagyon jól ki lehet belőle alakítani ácsontformát, még az ácsontnak a felszálló, felhágó ágát és az üzületi fejet is. Tehát nagyon alkalmas például a lábszárcsont az alsó ácsont pótlására, ezért is terjedt el, és ezt használjuk ma leggyakrabban.
Ez a fajta pótlás egyébként mennyire vált rutin műtétté?
Hát ezeket a műtéteket nem csak mi végezzük, más onkológiai centrumokban is végzik itt Magyarországon. Mi havi 2-3, néha 4 ilyen műtétet végzünk. Azt lehet mondani, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a műtétek nem csak abból állnak, hogy ácsontot tótlunk, hanem ilyenkor kell eltávolítani a daganatot is, hogyha együlésben történik a két műtét. El kell távolítani a daganatot az érintett csonttal, a nyakinyírok csomókkal együtt. Ez egy 6-7-8 órás műtét a helyreállítással kapcsolatban. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú, sok ilyen műtétet végeztünk már, tehát a műtőbe a műtői személyzet, a ottani kollégáink, az orvosok, az asszisztensek, az algatorvosok nagyon gyakorlottak. Ebbe lehet mondani, hogy rutin műtét, bár nem olyan számban történnek ezek a műtétek, ugye amikor arról beszélünk, hogy valamelyik műtét rutin műtét, az azt jelenti, hogy nagyon nagy számban, szinte futószalagon vagy zsinórban történnek ilyen műtétek naponta, hetente. Ezek a műtétek inkább hetente történnek, mint naponta, de a számukat tekintve, amiket az elmúlt években csináltunk, mindenképpen rutin műtétnek számítanak, de nagyon sok ponton lehetségesek szövődmények. Ugye mi ezeknek a műtéteknek a sikerét elsősorban onkológiai szempontból értékeljük, tehát hogy a beteg daganatmentes marad-e, vagy visszatér a daganat, van-e szükség újabb kezelésre, és a magát a csont átültetésnek a sikerét pedig a lebenynek, az átültetett lebenynek a keringése által meghatározott túlélése, hogy megmarad-e a vérellátása, az ebben fejezhető ki.
A legvégére maradt egy olyan kérdés bennem, hogy van olyan korosztály, amelyiknél ezt a transzplantációs műtétet nem lehet megejteni?
Hát így sommásan válaszolva azt lehet mondani, hogy nincs. Azt kell tudni, hogy minél idősebb valaki, annál több úgynevezett hozott meglévő betegsége, vagy rossz állapota, vagy krónikus állapota van, gondolok itt cukorbetegségre, akár tüdőtágulatra, vagy magas vérnyomás szívbetegségre. Ezek mind korlátozzák az altathatóságát, az, hogy egy ilyen hosszú műtétnek kitehető, tehát minden műtétet megelőz egy altatorvosi vizsgálat a leletekkel együtt, amikor azt nézzük, hogy ha elaltatjuk a pácienst, akkor föl is lehet-e ébreszteni, illetve utána a beteg mennyire fog újra visszazökkenni a rendes életmenetében, hogy lehet mobilizálni, ágyból kikelteni, és minél idősebb valaki, ez az utó kezelésnek a sikeressége annál inkább kérdéses. Tehát a mechanikailag a műtétet bármelyik életkorban el lehet végezni, de például az erek állapota, ugye az átültetése került erek állapota változhat, illetve a betegnek az általános állapota, az altathatósága a kérdés. Tehát nincs ilyen életkor lefektetve, hogy azt mondjuk, hogy valaki idős, és ezért nem végezzük el. Egyenként vannak fiatal betegek, hogy nagyon rossz állapotban vannak, és nem operálhatók.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, és kicsit beavatott minket a 3D tervezésbe az álcsont szájsebészetben. Professzor dr. Németh Zsolttal, a Semmelweis Egyetem arc álcsont szájsebészeti és fogászati klinika igazgatójával, egyetemi tanárral beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytatódik mindjárt az egészségkód dr. Bejek Zoltánnal, a témánk pedig a paralimpia lesz és a paralimpiai sportolók.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.